Isten igéjét Eszter könyvéből olvasom, Eszter könyvének a 9. fejezetéből, a 20. verstől a 32. versig. Mordokáj leírta mindezeket az eseményeket. Majd leveleket küldött mindazoknak a zsidóknak, akik Ahasvérus király tartományaiban laktak, közel vagy távol, és kötelezővé tette számukra, hogy tartsák meg az Adárhónap 14. és 15. napját évről évre. Mert ezek azok a napok, amelyektől kezdve a zsidók nyugton lehettek ellenségeiktől, és ez az a hónap, amelyen bánatuk örömre és gyászuk ünnepre fordult. Tegyék azokat az evés és ivás az öröm napjaivá, amikor egymásnak ajándékokat, a szegényeknek pedig adományokat küldenek. A zsidók megfogadták, hogy folytatják, amit elkezdtek, ahogyan Mordokáj megírta nekik. Mert az agági Hámán, Hammedátá fia, aki minden zsidónak az ellensége volt, azt tervezte a zsidók ellen, hogy kiírtja őket. Ezért púrt, azaz sorsot vetett, hogy a rettegésbe ejtse és kiírtsa őket. De Eszter bement a királyhoz, aki levélben parancsolta meg, hogy szálljon vissza Hámán fejére az a gonosz terv, amelyet a zsidók ellen kigondolt. Fel is akasztották fiaival együtt. Ezért nevezték el ezeket a napokat Purimnak, a Púr szóról. Ennek a levélnek a szövege alapján, meg annak alapján, amit láttak és átéltek, kötelezőnek fogadták el a zsidók, hogy sem ők, sem utódaik, sem a hozzájuk csatlakozók nem szüntetik meg, hanem megtartják ezt a két napot a kapott írás szerint, és az előírt időben, minden esztendőben. Emlékezetben tartja és megünnepli ezeket a napokat minden nemzedék, minden nemzetség, minden tartomány és minden város. A Purimnak ezeket a napjait nem szüntetik meg a zsidók, és emlékük nem szűnik meg az utódok között sem. Eszter királyné, Abihai leánya a zsidó Mordokajjal együtt igen nyomatékosan megírta, hogy a Purimra vonatkozó második iratot is tegyék kötelezővé. Leveleket küldtek minden zsidónak Ahasvéros birodalmának 127 tartományába, békét és biztonságot kívánva nekik, hogy tegyék kötelezővé a megszabott időben a Purim napok megtartását, ahogyan elrendelte nekik a zsidó Mordokáj és Eszter királyné, és ahogyan megállapították, hogyan kell nekik és utódaiknak böjtölniük és jajveszékelniük. Így állapította meg Eszter parancsa a Purim előírásait, és beírták azokat egy könyvbe. Eszter könyvéről beszéltünk több héten keresztül az elmúlt időszakban, és ez az utolsó fejezet, illetve az utolsó igehirdetés, amit Eszter könyvének szentelünk. Talán egyből érezzük, hogy miközben eddig egy mozgalmas történet volt előttünk, itt már nincs történet, hanem csak valami lezárása van egy furcsa ünnep elrendelésével, ennek a Purim nevű ünnepnek az elrendelésével. Végigmentünk egy történeten, ami azt mondom nagyon izgalmas volt, visszavitt bennünket a Krisztus előtti 5. századba, Perzsa birodalomba, akinek Szerxész bibliai néven Ahasvéros volt az uralkodója. Végigkövettük annak az izgalmát, hogy hogyan kerül egy olyan ember hatalomra, aki a birodalomban, szétszórtságban élő zsidókat ki akarja írtani. Megláttuk, hogy mégsem véletlen, hogy éppen egy zsidó Eszter lett, aki Ahasvérosnak a feleségével lett, aki az életét kockáztatva felvállalja ezt az ügyet, Mordokájjal, az ő gyámjával együtt. Láttuk aztán, hogy hogyan menekülnek meg azáltal a zsidók, hogy lehetőséget kaptak az önvédelemre. És közben beszéltünk sokat arról, hogy ez egy olyan könyv a Bibliában, ahol egyszer sem hangzik el Isten neve, ahol Isten épp azáltal van jelen, hogy nincs jelen. Ami arról akar beszélni és tanítani, hogy a látszólag véletlenekben, a teljesen Isten nélkül történő, látszólag Isten nélkül történő mindennapi, hétköznapi eseményekben Isten hogyan kormányozza az életünket, hogyan vezeti előre a maga célja felé, és egy nap hogyan ismerjük ezt fel. Ez volt a történet, ami velünk volt heteken át, és akkor itt a végén, ráadásul advent első vasárnapja van, mondhatjátok, hogy hát ilyenkor nagyon más szokott lenni ehhez képest. Felolvasunk egy olyan bibliai ünnepről, Purimnak, az Purim, ugye Púr volt, csak visszatérjünk erre. Amikor Hámán elhatározta, hogy ki kell írtani minden zsidót, akkor sorsot, azaz Púrt vetettek, hogy melyik nap történjen ez. És innen jön aztán ennek a neve, ennek az ünnepnek a neve, a Purim. És ez egy olyan ünnep, ami különben az Új Szövetségben egyáltalán nem jelenik meg, miközben sok zsidó ünnep megjelenik. Ez egy olyan ünnep, amivel a keresztényeknek nem sok közük van, mi nem ülünk Purimot. És ez egy olyan ünnep, ami a mai napig viszont a zsidóságban megvan, és az egyik legerőteljesebb ünnepük. Hogyan kötjük ezt össze Advent vasárnapjával? Egyáltalán, ha ez az ige, mit mondhat nekünk Isten ezen a keresztül, ezen a ünnep elrendelésén keresztül a mai vasárnapon? Majd az ünneplés lényegébe szeretnénk betekinteni Purim elrendelésének a kapcsán. Mert valóban advent ünnep. Sőt, advent vasárnapjával a keresztény egyház évről évre belép egy csodálatos időszakba. Telik az idő, megy az élet, zajlanak a napok, a hetek, a hónapok, és aztán mindig eljön advent első vasárnapja, ami arról beszél, hogy Isten belép ebbe a világba, mert előre mutat Jézus eljövetelére. És ezt nevezik a keresztény egyházban az ünnepes fél évnek, ami elkezdődik adventtel. Belépünk ebbe a várakozás, a messiás eljövetele titkának a betekintésébe, a készülődésbe. Akkor ugye ez az ünnep valahol teljessé lesz karácsonykor, amikor Isten emberré lesz és eljön. Aztán folytatódik ez az ünnepes fél éve a keresztény egyházaknak, avval, hogy elérkezünk bőjtnek az idejébe, a készülődésbe. Jézus bevonulása, majd virágvasárnapkor, Jeruzsálembe, a szenvedés hete, a nagy hét. Nagy péntek, Jézus kereszthalála, húsvét, a feltámadás, majd pünkösd, amikor eljön a Szentlélek, és megszületik a keresztény gyülekezet, az Isten egyháza. És ezt járjuk végig évről évre. Belépünk Jézus történetébe, hogy ez átformáljon minket, megformáljon bennünket, mint Isten népét. Ez ennek az időszaknak a titka. Úgyhogy mai nappal vége van az ünneptelen fél évnek, és beléptünk az ünnepes fél évbe, advent első vasárnapján. És ezért releváns a kérdés, talán kezdjük érezni, hogyan ünnepeljünk, ezt szeretnénk Purimból megérteni most, hogy mi az ünnepnek, az ünnepeknek a lényege. És ezt különösen szeretném most advent karácsony időszakára fókuszálni majd. De három dologról beszéljünk. Az első, hogy mi az ünnep, mitől ünnep az ünnep? Mi az ünnep természete? A második, amiről szeretnék beszélni, mi az ünnep célja? Miért ünnepeljünk? És a harmadik, mi az ünnep lehetősége? Hogyan ünnepeljünk? Tehát mitől ünnep az ünnep? Mi az ünnep? Miért ünnepeljünk? Mi az ünnep célja? És hogyan ünnepeljünk? Jól, gyakorlati szempontok. Mitől ünnep az ünnep? Mi az ünnep természete? Ez a szakasz, amit most felolvastam, avval kezdődik, hogy és Mordokáj leírta mindezeket az eseményeket. Rögzítette a történetet. Rögzítette mindazt, ahogy a Hasvéros lakomát adott, ahogy Vasti királya nem jött el, ahogy Eszter bekerült az udvarba, ahogy Hámán a zsidók ellen fordult, ahogy végén Eszter bement a Hasvéros ellen, ahogy a zsidók megvégték magukat, és megmenekülésük lett. Rögzítette, leírta. És ezzel kezdődik az ünnep elrendelése, hogy valami le van írva, ami eddig nem. Valami megtörtént. Továbbá nagyon érdekes, hogy aztán kiküldik ezt a levelet a 127 perzsa tartományba a zsidó közösségeknek, diaszpórának, akik a szétszórtságban élnek. És nagyon érdekes, hogy amikor leírja a Szentíró, hogy kiment ez a levél, akkor újra leírja, ha vázlatosan is ezt a történetet. És ha valaki olvassa Eszter könyvét, akkor azt érezheti, hogy most miért mondja újra el, hogy az Agági Hámán, meg Eszter, én is már harmadszor elmondtam, miért mondja újra el, amikor ha valaki végigolvassa ezt a könyvet egy ültő helyében, nem olyan hosszú, akkor annyira világos, hogy mi volt a történet. Miért mondja még egyszer el? Miért mondja el újra a történetet? Azért, mert ezáltal is hangsúlyozza, hogy emlékezni kell ennek minden erre, minden zsidónak, minden nemzetségben. Nem szószaporítás, hanem itt bomlik ki, hogy mi minden ünnepnek az egyik oldala. A történet újra elmondása. Minden ünnepnek az egyik oldala. A történet újra elmondása. Amit ünnepelünk, annak van egy története, valami történt, azt fel kell eleveníteni. Újra és újra el kell mondani. Ez az egyik oldala. De az ünnep, ha matematikailag akarom leírni, az ünnep egyenlő történet plusz, és most ezt nevezzük jobb szó hiány, ünneplésnek. Van egy másik oldala, a cselekménysor, hogy mi mindent tesznek egy ünnepen. Van a történet, hogy mi történt, és van egy ünneplés, az ünnephez kapcsolódó cselekedetek. Itt ezt olvassuk, ezt rendelik el, hogy tegyék ezeket a napokat az evés, ivás és az öröm napjává, amikor egymásnak ajándékokat, a szegényeknek pedig adományokat küldenek. Az is érdekes, hogy ebben is felidézik, amit átéltek. Amikor megszabadultak a zsidók, akkor hatalmas öröm volt, hiszen végre nyugalmuk volt az ellenségtől. 9 hónapig úgy éltek, hogy ki volt mondva felettük a halálos ítélet. És amikor megszabadultak, örültek, táncoltak, ettek és ittak, ezt olvassuk. És utána az ünnepléshez nem csak azt tartozik hozzá, hogy a történetet mondják újra minden évben, hanem hogy egyenek, igyanak, ünnepeljenek, legyen az örömnapja, hogy újra átéljék valamilyen módon az ünnep, amit átéltek akkor, amikor ez először megtörtént. Tehát az ünnep egyenlő történet és ünneplés. Miért iratott meg Eszter könyve? Válasz. Azért, hogy a zsidók megmagyarázzák, hogy miért van Purim mind a mai napig. Az egész történet ide megy ki. De miért van Purim mind a mai napig? Miért ünneplik ma is a zsidók a Purimot? Azért, mert ami Eszter könyvében olvasható, az megtörtént. Azért iratott meg a könyv, hogy legyen Purim, de azért lehet Purim, mert valami történt. Ez az ünnepnek a lényege. Ha nem lenne Purim az ünnep, akkor feledésbe veszne a történet, és mindaz, amit Isten abból tanított ennek a népnek, hogy hogyan tartja meg őket az elnyomó kultúrában, és hogy semmi nem véletlen, ami történik. Ha nem lenne ünnep, feledésbe menne a történet. Ha nem lenne történet, Eszter története, nem lenne Purim, nem lenne ünnep. Akkor mit ünnepelnének? Értitek, mindkettő szükséges. Utaltam már korábban rá, hogy Purim az a legzsidóbb ünnep, a legvilágibb zsidó ünnep. Az egyik nagy ünnep nyilván a Páska ünnepe, a mai napig az Egyiptomból való szabadulás, amikor Isten kihozta Izrael népét a rabszolgasságból. De a másik nagy zsidó ünnep az a Purim. Kitörő öröm, ha valaki, nyugodtan meg lehet nézni erről akár videókat a YouTube-on, táncolnak az emberek, játszanak, ünnepelnek, az utcán meglátják egymást, elkezdenek táncolni Izraelben, ajándékokat küldözgetnek egymásnak, és tőtök ezt már egyszer mondtam, hogy a Purimnak a lényege, hogy addig kell inni a bort, amíg nem tudjuk megkülönböztetni azt, hogy átkozott Hámán az ellenség attól, hogy áldott Mordokáj. Ez a Purimnak az ünnepéhez tartozik. Addig kell inni, ezen a napon. Pedig az Izrael azért, a zsidóság az egy józan valami. De hogy ezen a napon addig kell inni, amíg nem tudják ezt megkülönböztetni. Nekünk nincsen ilyen ünnepünk különben, szeretném jelezni. De értitek, ez a legfizikaibb, legérzékibb ünnepe a zsidóságnak. Miért? Miért? Hogy kicsit belelássunk. Azért, mert gondold végig. Ha az életünk veszélybe kerül, és megmenekülünk, akkor onnan az egész élet sokkal színesebb és sokkal életesebb lesz. Akkor onnan minden megelevenedik, és az élet hihetetlen erővel tör ki. Megtanulunk örülni annak, amit máskor annyira mindennapinak tartunk. Megelevenednek az ízek, megelevenednek a színek, megelevenedik a másik ember, a környezet. Mindenki ezt éli át különben, aki kap egy nagyon rossz hírt, és utána az elmúlik. Amikor jön egy betegség, nem? És utána arra, hogy életben maradtunk, és az apró dolgok megelevenednek, és életet jelentenek, és örömforrásá lesznek. Ezért ünneplik így a Purimot a zsidók, hogy erre emlékezzenek. Miért fontos ez? Az ünnep egyenlő történet és ünneplés. Mi az ünnep? Történet, újraelmondás, ünneplés, cselekedetek. Miért fontos ez? Azért, mert ha a történet elvész az ünnepből, ha az ünneplés elszakad annak okától, akkor kiüresedik. Vagy úgy, hogy lapossá lesz, nincs benne hála és öröm. És már itt nyugodtan gondolkozhatsz advent és karácsony idejérét. Már nyugodtan hallhatod, hogy mi is az ünnep, amire készülünk. Mi is az ünnep, amiben belépünk. Ha a történet elvész az ünnep, leszakad az ünnepléstől, akkor kiüresedik. Az ünnep kiüresedik. Nem lesz benne hála, nem lesz benne öröm, nem lesz benne élet. Végig kell rajta menni, meg kell csinálni, de minek? És éppen ezért ma nagyon sok embernek az a reakciója a karácsonyra, ez egy relatíve új keretű jelenség, hogy elutaznak és elmenekülnek a karácsonyból. Elmennek szállodába, elmennek külföldre, elmennek, mert hogy annyira terhes. De miért lett annyira terhes? Mert üressé lett. Mert elfelejtettük a történetet. Mert a történet már rég nem jelent semmit. És ezért dobják a formát. Lapossá, unalmassá lesz, de aki végigcsinálja, annak is. Vagy pedig, ha nem ez történik, hogy ilyen lapossá, szárazzá és unalmassá lesz a másik, amikor a történet elvész az ünnepből, akkor az ünneplés egyre nagyobb, üres, dőzsölésé fakul. Egyre többet kell átélni, még több pénz, még nagyobb körítés, még több étel. Marad az érzékeink kielégítésére való fókuszálás, mert hát valaminek történnie kell itt, de már rég nincs meg a történet, ami megmondaná, hogy mi történik. És ebből lesznek a teljesen üres, de hatalmas lánggal élő, hatalmas nagy ünneplések, evések, ivások, dolbézolás, ami már rég nem az örömről szól. Ahol az elvész a történet. Ahol elvész a történet, ott deformálódik az ünnep. De visszafele is igaz, mi történik, ha marad a történet, de elmarad az ünneplés? Ha szigorúan történetet mindig el kell mondani, de az egészhez nem kapcsolódhat öröm, nem kapcsolódhat élet, nem kapcsolódhatnak szokások, nem kapcsolódnak ételek, nem kapcsolódhatnak ízek. Minden, ami része, csak a történet, akkor szárazzá, agymunkává lesz a történet. Ugyanúgy nem ad erőt. Ugyanúgy nem elevenít meg, ugyanúgy nem fakad belőle élet. Nem lesznek belőle életünket átjáró és megelevenítő erők. Ezért, ha azt a kérdést tesszük most fel, advent első vasárnapján, karácsonyra tekintve, az ünnepes fél évbe belépve, hogy mi az ünnep természete, akkor ki kell mondanunk a történet újramondása és az ünneplés együtt. Másodszor, miért ünnepeljünk? Mi az ünnep célja? Azt értjük most már, hogy Purim hogyan tartja fenn Eszter történetét, és hogy Eszter története hogyan táplálja Purimot, az ünnepet. Hogy ezt értjük, de miért szükséges ez? És akkor a válasz az, hogy hát miért szükséges ünnepelni? Hát azért szükséges, hogy emlékezzünk, rendben. De miért szükséges emlékezni? És a válasz az, hogy mert az ünnepnek a célja az identitás és a közösség építése vagy megtartása. Gondold végig, ahogy mondtam, Eszter története abban a perzsa birodalomban játszódik, ahol a zsidó közösség szétszóratásban él. Mit jelent ez? Nincs földjük, nincs országuk, ahogy évszázadokon keresztül volt. Nincs papságuk, nincsen megszervezett vallás úgy, ahogy valamikor jeruzsálemi templom központjával volt. Nincs templomuk, nincsenek már az áldozatok. Nincsen egy közigazgatási rendszerük, ahogy valamikor, amikor ott éltek Júdeában, akkor volt. Márpedig mi az, ami megformál egy népet, meghatároz egy kultúrát, az országa, a közigazgatása, és így tovább, a vallása. És nincsen, ezek nincsenek. Mi az, ami megtarthatja az identitásukat? Hiszen minden ilyen helyzetben felmerül az, hogy beolvadnak. Felmerül a kulturális asszimiláció kérdése. Hogyan maradhatnak meg Isten népe? Lehet-e Isten népének megmaradni egy ellenséges világban? Ez az Eszter könyvének a kérdése, ez a Purim ünnepének a kérdése. Sőt, lehet-e Isten népeként megmaradni egy olyan világban, amely ellenséges, ami ránk támad? Mert egy uralkodó kultúra a maga ünnepeivel, a maga nyelveivel, a maga vallásával, a maga szokásaival beolvasztja a kisebbséget. És nyilván Purim megünnepelésének az elrendelése ebből a beolvasztó erővel való szembeszállás. Hogy meg tudjatok maradni azok, akik vagytok. hogy azért kell emlékezni a történetre, és azért kell átélni az ünneplést, hogy megmaradjon az, akik vagytok, megmaradjon az identitásotok, tudjátok, hogy mi a történetetek, tudjátok, hogy kik vagytok egy elnyomó, egy domináns, egy ellenséges, vagy éppen közömbös kultúrában. És ráadásul, hogy utaltam erre, ez nagyon érdekes, hogy még Páska arra emlékezteti a zsidóságot, hogy Isten megszabadít az elnyomásból, Purim arra emlékeztet, hogy Isten megtart az elnyomásban. Megtart az elnyomásban. Amíg ünneplik, értitek? Amíg ünneplik évről évre, és ezért ilyen kemény ez az elrendelés, hogy ennek így kell lenni, két levél is kimegy. Amíg teszik, addig tudják, hogy Isten kegyelméből léteznek, tudják, hogy Istenhez tartoznak, és örülnek a maguk identitásában, akkor erőt merítenek. Tehát identitás és ugyanakkor közösség, ez a másik, hadd hangsúlyozzam, ez együtt jár, mert ünnepelni nem lehet egyedül. Az igazi öröm a Purim ünnepe, az nem az egyéni szerencse ünnepe, Eszter királyné minden évben megünnepli, esetleg a szűk Mordokhány szűk család, hogy én túléltem, hát a többi az. Láttuk, hogy ott volt a lehetőség, hogy hát magát megmenti, de nem. Mert egy közösség részesedik Isten szabadító munkájában. És a szabadítás az közösségi, az öröm, gondold végig, az öröm nem egy privát érzés. Az öröm nem maradhat egy privát érzés. Ha igazi örömöd van, van a titkos öröm. Ezek az ilyen ellopott dugi privát érzések, ez nem igazán. Ez sok mindenről szólhat, de kevéssé igazi öröm. Lehet egy megelégedés, lehet egy valami, de ez nem öröm. Az igazi öröm, ha igazi örömöd van, ha valami történik, nem bírod, hogy ne vondd be a többieket. Nem bírod megállni, hogy ne mondd el másoknak. Felhívod, elmondod, összehívod. Az igazi öröm az közösségi. Azonnal továbbadja az ember, megosztja másokkal, bevon másokat abba. És ezért olyan jelentős az ünneplésben, amit itt elrendelnek Mordokáj és Eszter. Nem csak evés, ivás és öröm van Purim alkalmával, hanem azt olvassuk, hogy tegyék ezeket a napokat, ezt a két napot evés, ivás, öröm napjával, amikor egymásnak ajándékokat, a szegényeknek pedig adományokat küldenek. Milyen meglepően megérkezünk karácsonyhoz? Egymásnak adományokat, a szegényeknek, ajándékokat a szegényeknek adományokat küldenek. Miről szól? Mi ennek a lényege? Az ajándékozás egymásnak arról szól, hogy örömünk van, együtt örülünk, és ezt megosztjuk. Az ajándékozás arról szól, hogy közösen vagyunk részesei ennek az ünnepnek. A szegényeknek való adomány pedig arról szól, hogy bevonjuk azokat is, akik különben kívül maradnának. Mert nem tudnak velünk enni, inni, örülni. Lehet, hogy még annyi boruk sincs, hogy addig tudjanak inni, viccből mondom, hogy meg tudják összekeverjék a két nevet. Te adunk nekik! A bevonás, érted? A szegényeknek való ajándék a bevonás, az adomány a bevonás, mert ez egy közösségről szól, mert az ünnep közösségről szól. Miért ünnepelünk tehát? Identitás, megtartás, közösség elmélyülése. Fordítsuk ezt egy pillanatra a mi ünnepünk felé, advent és karácsony felé. Hiszen ebbe lépünk most be. Hiszen arra készülünk, hogy Isten, ahogy a lekcióban hallottuk, hogy megjelent az élet. Krisztusban. Advent és karácsony egy olyan időszak a keresztény egyház, a keresztény gyülekezet életében, amint hasonló időszak bőjt, nagy hét és húsvét is. Egy olyan időszak arra hivatott nekünk, mint Purim a zsidóságnak. A szétszórtságban, a kisebbségben, egy kultúrában, egy idegen kultúrában, abban az értelemben, hogy kisebbségben, mint elkötelezett Jézus követői, megőrizzük az identitásunkat. Tudjuk, hogy kik vagyunk. Elmélyítsük ezt, és a közösségben, a gyülekezet részeként éljük ezt meg. És persze mondhatod azt, hogy de hát nem, tehát van-e ennek értelme? Tehát ez nem egy elnyomó kultúra, hiszen az egész nyugati világ ünnepli adventet. Már 3 hete karácsonyi csillám-villám van mindenhol. És itt van az adventi örömhír, hogy vasárnap nyitva vannak a boltok. Tehát, hogy mi a nyugati kultúrában itt mindent átjár advent, meg karácsony. Hát itt van az ünnep, nem? Hogyan beszélhetünk arról, hogy nem, advent és karácsony nekünk azért van, hogy megtartsuk az identitásunkat és a közösségünket, miközben azt látjuk, ez egész társadalom adventről és karácsonyról beszél. Hogy van ez? Nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Kívülről minden erről beszél, csak a történetet újraírták számunkra. Mert mi az uralkodó történet ebben az időszakban, amelyel ez a kultúra igenis elnyomja az identitást, a közösséget, az Isten népét? Mi a mi történetünk ebben az ünnepben? Mi az uralkodó, csúnyán mondom, kulturális narratíva? Hogy az előbb kérdeztem, mi az igazi örömhír? Az igazi örömhír, hogy lehet menni vasárnap vásárolni. És ez most viccelek ebben, de ez pontosan megragadja, hogy mi ennek az ünnepkörnek a kulturális története, a kulturális narratívája. Fogyasztás, pénz, vehetsz, költhetsz. Megelőzőleg is. Fekete péntek. Hadd menjen. Érted? Hiába tudjuk, hogy mi a mi történetünk. Jézus Krisztus története. Hiába tudjuk, hogy mi Isten ígéreteinek és Jézus Krisztus eljövetelének a története. Amikor szétnyom bennünket a rohanás, szétnyom bennünket a feszültség, szétnyomnak az évvégi zárások a munkahelyen, a zéhák, a beszerzendők, a megszerzendők, az ilyenkor elszaporodó feladatok terhe. Miért lett üres sokaknak ez az ünnep? Vagy sokunknak miért üres? Keresztényként is miért van egy sok emberben, miért van az bennünk, hogy Mert lecserélték, lecserélődött, engedtük lecseréltetni a történetet. Nem a fejünkbe, persze, hát ez Jézusról szól, a ritmusunkban, az értékeinkben, a céljainkban, és ahogy végigéljük ezt a pár hetet. A közösségi örömöt pedig mi az, ami felváltja ebben a történetben? A totál individualizmus. Amit én megszerzek, amit én megveszek, ami nekem hoz örömet. Egész szórakoztatóipar, minden erre épül. Amit te elfogyasztasz, megélsz, megszerzel, az a te örömöd. És hogyha valaki azt mondja erre, hogy de én nem. Hát én pont ezt utálom, ezt a fogyasztói, individualista, pénzközpontú valamit, és ezért fogom magamat, vagy esetleg a családomat, elhúzok az egészből, és semmi közöm ehhez, és kimenekülök ebből, akkor vedd észre, hogy ez ugyanúgy, ez egy ellentörténet a fogyasztói történetnek, de ugyanúgy nem az evangéliumi történet. Tehát aki ebből kimenekül, és még azt is érzi, hogy én milyen jó keresztény vagyok akár, de nem keresztényként, és sokan kimenekülnek, hogy ezt megvetem, ami itt történik. Ez egy ellentörténet a fogyasztói meggondolásnak, az ellentéte, de ez még mindig nem az evangélium történet újrahallása, újramondása, újraélése, amely meggazdagíthatná az identitásunk, közösségünkre nézve ezt az egész ünnepet. Mindezek fényében hogyan ünnepeljünk? Így is kérdezhetném, hogy te hogyan szeretnél ünnepelni? Mi mit szeretnénk csinálni? Mindezek fényében, mint gyülekezet, mint egyének, mint családok, mit akarunk kezdeni ezzel a pár héttel, ami előttünk van? Hogy lenne jó ezt végigélni? Hogy érhetnénk el, hogy meggazdagítson bennünket? Hogy érhetnénk el, hogy helyére kerüljön ez az ünnep? Annyi kérdésünk van, annyi reménységünk van, meg annyi elegünk van, belőle van. És csak két nagy, egyiken belül négy pici dolog. Első nagy. Úgy ünjünk meg a történetben, és fedezzük fel a történetünket. És ha azt kérdezed, hogy hogyan, így. Az úrvacsorai közösség, ez a mi történetünk. Megjelent az élet, és mit mondott János evangélista levelében? Jézusra. Megjelent az élet, Hallottuk, láttuk, tapintottuk, éreztük, Jézus megjelent. Az úrvacsora ünnep. Történet. Én az úrtól vettem, hogy át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen vette a kenyeret, és így tovább. Vagy azon az éjszakán, amelyen erre után vette a kenyeret. Halljuk a történetet. És ünneplés. Esszük, kóstoljuk, ízleljük, körbeállunk, együtt vagyunk. Jézus Krisztus kereszthalála és megváltó munkája lesz előttünk. Történet és cselekedet, ünneplés. Ez lejut az úrvacsora az identitásunk. Táplál, ő maga érkezik közénk, Jézus maga jön közénk, jön belénk, annyira, hogy ő lesz én leszek ő, ezt jelenti, hogy táplál, hogy eszem, részesedek a kenyérből és a borból, és közben közösséget hoz létre, közösségi örömöt ad a szívünkbe. Négy dolgot mondtam az ünnepről. Mi az ünnep természete? Történet és ünneplés. Mi az ünnep célja? Identitás és közösség. Ez mind a négy itt van az úrvacsorában előttünk. Elevenítsük fel a történetünket. Ezt adja most nekünk. Hogyan akarsz ünnepelni? Hogyan akarod végigmenni ezekben a hetekben? Legyen ez az ünnep kezdete. Erős, valóságos meghívás. Hogy Krisztus legyen erősebb számunkra, bennünk, hatalmasabb rajtunk, mint minden egyéb. És ha belépsz az ünnepbe így, ha hiszed, ha magadba veszed, hogy ez a te történeted, ez a mi történetünk, ez a mi ünneplésünk, ez a mi identitásunk, Jézus a mi közösségünk, akkor utána négy gyakorlati dolog. Nem csak kisifis családoknak. Beszéljétek át, gondoljátok meg. Egy, a személyes. Ha komolyan akarod venni, akkor személyesen, kőkeményen szembe kell menned azzal, amit ez a kultúra ránk nyom. Időre nézve, rohanásra nézve, célokra nézve, minden. Hogy tudsz szembe menni? Egyetlen egy módom, hogy elcsendesedsz, és odaszánod magadat naponta Isten igéjének és az imádságnak. Adventi kalendárium, kérlek, fogd meg, vidd el. Naponta adj, nem sokat, 15 percet. Megállsz, elolvasod azt az igét, ami oda ki van írva, egy vers, ez egy minimál program. Engeded, hogy megszólítson, imádkozol, esetleg este is előveszed, radikálisan menj szembe azzal, amit ez a világ tenni akar velünk. Első. Második. Lépj be a gyülekezet közösségi alkalmaiba. Milyen jó lenne együtt végigjárni ezt az utat? Hogy együtt dobbanjon a szívünk, hogy együtt éljük meg a készülést, és együtt éljük meg a megérkezést. Legyen ez tudatos döntés. Nem programot hirdetek, mert strigulázom, hogy legyenek többen. Tehát nem azért mondom ezt. Higgyétek el, hogy leadjuk a jelentést valakinek, hogy olyan sokan voltak adventkor, olyan jó volt. Nem. Együtt járjuk végig az utat. Kiszakítod az időt, odaadod a figyelmedet, előre tervezed a heteidet, nem jársz vasárnap vásárolni, akkor se, ha az az örömhír másoknak. Négy adventi istentiszteletet elkötelezed magad, hogy végigéled. Közös gyülekezeti ünnepség, adventi naptár, ami le van írva. És nem azért, figyelj, nem azért, mert ez neked kell. Legyen ez a második. Azért, mert egy közösséghez tartozol. Azért. Mert lehet, hogy éppen a te jelenléted és a te arcod kell másnak. Lépj be a gyülekezet közösségi alkalmaiba. Harmadik. Hogyan hozod be ebbe az ünnepbe Jézus történetét? Annyi lehetőség és annyi kapu nyílik ilyenkor. Családban, munkahelyen. Beszélni arról, hogy mi az igaz története ennek az ünnepnek, amit átírt már ez a kultúra. Hogy a te feladatod Krisztus népe tagjaként belépni ezeken a kapukon. Be kell lépned. Pár éve valaki egy ilyen üzleti vállalkozásban összehívta a kollégáit. Figyeljetek, aki szeretne, jöjjön el, lesz egy adventi reggel. Kicsit beszélünk, hogy mi a karácsony, meghívott oda egy lelkészt. Ennyit tett, megtehette. Persze nem teheti ezt meg mindenki. Lehetőség, hogy újraírjuk az emberek agyába a történetet. Hol vannak a te lehetőségeid? Van-e olyan munkahelyi, iskolai, ünnepség, emlékezés, bármi, ami az ötletes módon kapcsolódni tudsz? Elő tudsz-e venni egy könyvet, egy hanganyagot, vagy bármit? Akarod-e, hogy ez a történet menjen? Hogy Jézus története menjen? Vagy csak laposodjon és pusztuljon ez az egész? A kereszténység só és kovász ebben az értelemben. Hogyan hozod be a történetet? Egy, csendesedj le, személyes csendesség. Kettő, kötelezd el magad, végig éled a gyülekezet alkalmain, közösségi alkalmain ezt az ünnepet. Három, gondolkozol azon, hogy hozzan tudod másoknak átadni ezt a történetet. Négy, értelmezd át az ajándékozást, és gondolj a szegényekre. Értelmezd át az ajándékozást. Ha az az ajándékozás lényege, hogy megosztjuk a Krisztusban való örömet egymással és másokat, és bevonunk ebbe, akkor ez egészen konkrétan mit jelenthet arra, ahogy én az ajándékozásra gondolok, meg amit tenni fogok családosoknak, ahogy ezt a gyerekeimmel meg fogom élni. Hogyan élhetem úgy meg, hogy ez jöjjön ki belőle? Mit jelent ez arra nézve, hogy hogyan használom a pénzt ebben a kérdésben? Értelmezd át az ajándékozást az eredeti történet fényében. És ne feledkezz meg a szegényekről. Persze ilyenkor annyi lehetőség van, mert mindenki nyomja ki a pénzt, és ezért mindig ott van, egy kicsit lehet adni a szegényeknek is, de lehet, hogy van más, egészen más módja. Nem is a szegényeket kell mondani, a rászorulókról. Hogyan tudod úgy végigélni az ünnepet? Hogyan tudjuk úgy végigélni az ünnepet, hogy lehet, hogy az nem anyagi szegénység, de valamilyen módon egy rászoruló belefér, aki különben nem férne bele. Miért? Ne felejtsd, miért? Nem azért, mert rossz a lelkiismeretünk a rászorulók miatt, hanem azért, hogy bevonjuk őket az ünneplésbe, az örömbe. Megjelent az élet. Megjelent a világosság Jézus Krisztusban. Hív bennünket, hogy részesedjünk, hogy leboruljunk előtte, hogy magasztaljuk őt, és hogy újraéljük és újraírjuk ebben a világban az igaz történetet, az egyetlen történetet, az egyetlen megváltó és szabadító történetet, hogy Jézus Krisztus eljött, meghalt, feltámadt és megváltotta a világot. Amen.
Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked az úrvacsorai közösségért, hálát adunk neked az ünnepért, hogy veled találkozhatunk, hogy átélhetjük azt, hogy a feltámadásod ereje itt van közöttünk, hiszen te értünk haltál meg, értünk vállaltad a kínhalált, hogy nekünk békességünk legyen, az Atyával is békességünk legyen egymással. Áldott légy ezért, Jézus Krisztus, hogy eljöttél ebbe a világba, hogy megkeresd és megtartsd, ami elveszett. Áldott légy azért, hogy eljöttél és megtaláltál bennünket. Kérünk, hogy töltsd be a te szent lelkeddel az életünket, a családjainkat, a közösségünket, újíts meg, hogy rólad szóljon és rólad beszéljen az életünk. Te töltsd meg önmagaddal a gondolatainkat, a szívünket, a terveinket, a vágyainkat. Te légy az, aki vezetsz és előttünk jársz. Köszönjük, hogy így lehetünk együtt, hogy te vagy a középpontban, és így léphetünk ki a templom ajtóján, hogy te előttünk jársz. Adj nekünk a hitet, adj nekünk a szeretetet, a reménységet. Reménységet arra nézve, hogy akik most nem lehettek közöttünk, azokért is könyöröghetünk és könyörgünk. Könyörgünk, Urunk, a gyülekezetünk minden tagjáért, azokért, akik betegségben vannak, akik próbatételekben vannak. Mutasd meg, Uram, a szabadításodat. Azok, akik valamiért távol kellett, hogy most legyenek, beszélj hozzájuk és érd el őket. Könyörgünk az egész gyülekezetünkért, a gyülekezetünk jövőjéért. Könyörgünk magyar népünkért, az országunk vezetőiért, egész Európáért, a teremtett világért. Uram, könyörgünk, hogy jöjj el, és mutasd meg önmagadat, jelents ki szabadításodat, törd össze a kemény szíveket, és hagyd tudjunk téged dicsérő nép lenni, téged megtaláló és veled élő keresztény ember lenni. Uram, jöjj és lakozz bennünk Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.